Váradi Zoltán neve ismerősen cseng a debreceniek számára, hiszen szinte egyet jelent a természetbúvárkodás fogalmával. Ő maga is így apostrofálja hivatását. Idén 10 éve már, hogy megnyitotta a természettárat, azt a gyűjteményes játékos kiállítást, mely elmondása szerint élete egyik nagy álma volt. Színes előadásai, tematikus vándortárlatai egyre népszerűbbek a város határain túl is. A természettudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés terén végzett munkáját, a természetvédelem fontosságát népszerűsítő sokoldalú tevékenységét Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el nemzeti ünnepünkön. Ebből az apropóból készült beszélgetésünk. Váradi Zoltán a természettár tulajdonosa, vezetője, és soha nem felejtem el, amikor meghívtál a természettárnak a megnyitójára. Amikor készültél rá, amikor megmutattál ott minden kincset, az egy milyen régi vágynak a beteljesülése volt ez az intézmény, ami most már ilyen emblematikus intézménye szinte Debrecennek.
Ez egy nagyon régi vágynak lett a beteljesülés, egy gyerekkori álomnak. Ugye azt szoktam mondani, hogy Julie Andrews mondta azt a Mary Poppinsban, hogy az álmok azért vannak, hogy valóra váltsuk őket, hát itt valóra vált annak idején egy álom, és ez már most 10 éve, hiszen 2014-ben lett megnyitva a természettár, és azóta rengeteg minden változott. Noha a természettár egyébként egy kicsivel előbbre datálódik, mert 2012-ben az online térben indult először el, és utána majd még rá 2 év kellett ahhoz, hogy ténylegesen is meg tudjunk nyitni.
De ugye, ahogy mondtad is, sokkal régebbre datálódik, hiszen te mindig is ilyen kis gyűjtögető életmódot folytattál. Emlékszem, egyszer mesélted, hogy a nyaralásokról mindent hazahoztál, ami létezett.
Ez így igaz, és nem csak a nyaralásokról, hanem gyakorlatilag a hétköznapokból is, tehát gyerekként, most az óvodáskorra megyünk vissza egészen, hogy ami jött, ment, mozgott, vagy ami a természettel kapcsolódott, arra szükségem volt, az kellett nekem. A zsebem az folyamatosan tele volt mindenféle dióval, makkal, kavicssal, bodobáccsal, madártollal, és egyébként mind a mai napig lehajolok egy-egy madártollért. Ez megmaradt. Én azt szoktam mondani, amikor kérdezi tőlem, hogy mi a titulusom, én nekem a legkedvesebb az, hogy természetbúvár vagyok.
És akkor mit akar ez, hogy természetbúvár, aki összeszed mindent, vagy aki ismeretterjesztő előadásokat tart, vagy aki kiállításokat rendez, mert ez mind te vagy, ugye?
Ez mind én, de igazándiból meg az is, aki rácsodálkozik a természetnek arra a világára, ami mindig valami újat mutat. Ezt nem lehet megunni, és folyamatosan változik, és én ezért vallom magam a természetbúvárnak. A másik veszőparipám az a környezeti nevelés, hogy szeretném ezt megmutatni másoknak, hogy ez milyen fantasztikus ez a világ, és hogy természetbúvárnak lenni igenis menő.
Emlékszem, volt nálad egyszer táborban az én gyerekem is, és mondta, hogy nem gondolta volna, hogy ilyen izgalmas pókcsapdát készíteni, és milyen izgalmas volt másnap megnézni, hogy volt-e benne pók, vagy sem. Ilyesfajta izgalmakat egyébként csak azt tud átélni, vagy az látja a természetben, aki ilyen szemlélettel rendelkezik, tehát erre születni kell?
Nem, szerintem nem kell erre születni. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek közül szinte 100%-ban mindenki fogékony erre. Különösen most például pont egy óvodából jöttem, ott tartottam előadást, és ők is hihetetlen dolgokat mondtak, és élményekről számoltak be. De a gyerekek azok, akik tényleg rácsodálkoznak erre, ahogy pedig növünk felfele, vannak, akiknél ez a csodavilág felfedezése ez továbbra is megmarad, bár szerintem egyre kevesebben vannak, de ugyanakkor mégis ott vannak azok az emberek, akik felnőtt fejjel is azt mondják, hogy hú, emlékszem arra, hogy gyerekkoromban megnéztük ezt, megcsináltuk ezt, és milyen klassz volt, tehát az élmények megmaradtak, és ezek az élmények kellemesek, ezekre szívesen emlékeznek vissza, vagy esetleg újra át akarják élni, és még most felnőtt fejjel is jönnek például egy természetismereti sétára, vagy önállóan mennek túrázni, felfedezni például debreceni tekintetben mondjuk a nagy erdőt.
Beszéljünk egy kicsit a gyerekkorodról még. Azért ahhoz, hogy valaki ilyen szemlélettel rendelkezzen, kell egyfajta háttér is, nem? Tehát akkor valószínű téged elvittek a szüleid olyan helyekre, ahol láthattál ezt, azt, és akkor kialakult benned ez a fajta érdeklődés, vagy rosszul sejtem?
Nem, ez valóban így volt egyébként. Az én szüleim és a nagyszüleim is azok hagyták, hogy gyakorlatilag ebbe a csodavilágban én éljek, és nem tiltottak semmi olyan dolgot, hogy most azt ne fogd meg, azt hagyd békén. Nyugodtan, hogy igen, vizsgáld meg a földi gilisztát, és számukra egyébként eleinte biztos vagy benne, hogy nagyon furcsa volt, hogy én óvodás gyerekként nem fakockákkal, meg villanyvasúttal játszok, hanem bogarakkal, meg gyíktetemekkel, de ugyanakkor ezt hagyták. Valószínűleg azért is, mert úgy gondolták, hogy ha hagyjuk, hogy majd kinövi. De ezt nem sikerült kinőnöm, és ez folyamatosan egyre inkább halmozódott. Ugyanakkor mégis pártolták. Tehát, hogyha elmentünk valahová például egy kirándulásra, egy nyaralásra, akkor táskaszám kellett hazahozni azokat a dolgokat, amik számomra érdekesek voltak, a tengerparti kavicsoktól kezdve a kagylóhéjak, a falevelek, a fenyőtobozok, ezek mind-mind létszükség lett voltak számomra.
Te Zoli, és ezek közül a gyermekkorodban összegyűjtögetett dolgok közül van, amelyik ott is van most a természettárban? Tehát látható is valamelyik vitrínben?
Vannak ilyenek egyébként, tehát a rákok közül is, például a csigákkagylók közül is, a rovarok közül is nem egy olyan dolog van, amit tényleg még annak idén az én gyerekkori gyűjtésemből származnak. Ezek olyan kellemes emlékek, olyan jó emlékek, tehát ehhez mindig fűződik egy-egy sztori, egy-egy történet. Az ember fel tudja ezeket tényleg úgy idézni, hogy arra élménnyel gondol vissza.
Mennyire egyedülálló a természettár a maga nemében egyébként szerinted, meg ez a gyűjtemény, amit ez képvisel?
Én azt gondolom, hogy maga a gyűjtemény ez nem annyira egyedülálló, hiszen ma Magyarországon is hihetetlen gyűjtemények vannak magánkézben, és nem csak ebben a témában. A kuriozitását talán egy olyan dolog adja, hogy nem tudtam az életem folyamán szakosodni egy témára. Tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik mondjuk elkezdenek és csak bogarakat gyűjtenek, és nem érdeklik őket se a botanika, se a csigákkagylók világa, se az ásványok. Én nekem ez nem sikerült. Én folyamatosan az életem folyamán hol bogaráztam, hol csigáztam, hol botanikáztam, és mindenbe belekóstoltam, de mindegyik tetszett annyira, hogy ne tudjam leadni. És amíg egy-egy nagyon profi bogarász olyan, hogy ő nem csak bogára specializált, hanem azon belül még külön egy-egy csoportra, mondjuk, hogy csak cincérekkel, vagy csak ormányos bogarakkal foglalkozik, nálam ez nem sikerült, és így jött folyamatosan minden.
Hát de csak van valami, ami ezek közül azért egy kicsit közelebb áll a szívedhez valamiért, vagy nincs?
Mondhatnám, hogy van. Tehát például tényleg az ízeltlábúk, illetve a csigákkagylók azok közelebb vannak hozzám, de vannak olyan hullámok, amikor más dolgok felé tendálok, és ezek olyankor például most az igazi természettáros világban van, amikor a botanika kap egy szerepet, és ilyenkor kifejezetten arra mennek rá az előadások, azt a témát érintik mondjuk a vándorló kiáltások felépítése, de ugyanígy van például a méhek világa, vagy volt egy, amikor az orvostudomány került a fókuszba.
Igen, az egy érdekes dolog, hogy most már évek óta vannak kiállítások, és ezekben a kiállításokban azért néha kihozol dolgokat, ugye, a természettárból is, tehát hogy közelebb viszed az emberekhez ilyen módon, és ezt miért tartod fontosnak, hiszen akár el is mehetnének oda.
Ha most visszamegyünk a gyűjtéshez és gyűjteményekhez, és ugye az előbb mondtam, hogy nagyon sok gyűjtemény van magánkézben, és nagyon jó gyűjtemények is, én azt látom még, hogy rengeteg gyűjtemény nagyon méltatlanul van, például pincékben, padlásokon, kis szobákban, raktárokban összezsúfolva, és gyakorlatilag nem láthatók.
Igen, erről nem tudunk.
Pontosan. De ugyanakkor van mögötte egy igazi gyűjtő szenvedély, és nagyon sokszor egy autodidakta módon felépülő képzés is, amiben ezek a gyűjtők tényleg hihetetlen szakmai tudásra tesznek szert. Az én gyűjteményem esetében is ugyanígy indult, tehát nagyon hosszú időn át pincében és padlásokon volt, és aztán utána jött az a lehetőség, hogy gyakorlatilag meg tudott nyílni a természettár, mint kiállító hely, de a kiállító helynek a kapacitása is pillanatok alatt véget vett. Gyakorlatilag a terjedésnek, és a kiállító térben ugye most jelen pillanatban egy olyan 4000-4500 preparátum van kiállítva, de a gyűjteményennél jóval nagyobb, mert több mint 40 ezer darabunk van. És ehhez lett kitalálva az a modell és az a struktúra gyakorlatilag, amit felépítettünk, és azért beszélek több eszembe, mert a kollégáimnak is rendkívül hálás vagyok, hogy bizonyos témaköröket hozunk létre, és ilyenkor vándorló kiállításokban a gyűjteménynek azt a részét elkezdjük mozgatni, amely nem a törzsgyűjtemény, nem a kiállított anyag, hanem amit szívesen sem bocsátunk még a vándorló kiállítások esetében arra, hogy ezt országos szinten is mozgatni lehet.
Elsősorban a gyerekekre építesz, igaz? Így ismeretterjesztés vonatkozásában. Miért tartod ezt fontosnak? Különösen, ugye, ez a mostani, ezek a kis alfák, akik egyébként már el se tudnak szakadni a számítógéptől és minden egyéb kütyütől. Nekik talán még fontosabb az, hogy kivinni őket olyan helyekre, ahol kézzelfoghatóvá válnak a természet csodái, ahogy te is nevezted. Vagy te hogy látod ezt a kérdést egyébként? Ez probléma ma?
Ha a környezeti nevelést nézem, ami nekem a kedvenc témaköröm, és én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy ebben dolgozok főleg, akkor ezt nagyon-nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát az óvodás korban ez elindul, és itt ez sok tényezős, hogy hol zajlik a környezeti nevelés, és ennek pontosan mik a helyszínei, erről lehet vitatkozni. Ez egyrészt ugye ott a család, másrészt pedig az óvodai, azaz a pedagógiai intézmény, és én határozottan kimerem azt jelenteni, hogy ma Magyarországon az óvodai környezeti nevelés az kimagaslóan jó. hiszen nagyon sok esetben az óvodapedagógusok gyakorlatilag a környezetre építik a teljes képzést, annak védelmére, a természetismeretre, de erre épül a matematika, illetve az irodalmi képzés is. Gondoljunk a mesékre, vagy gondoljunk arra, hogy számoljuk meg, hogy hány katicabogár van a képen, hány dinoszaurusz látható az ábrán, és ugye ezzel gyakorlatilag ez elindul. És ráadásul ott van még az is, hogy a gyerekben ott van egy olyan dolog, ami érdekli, és ez lesz a kíváncsiság. És ezt a kíváncsiságot ki lehet úgy használni, hogy a környezeti nevelésre fordítjuk, azaz minden választ megadunk nekik, ami érdekli. És innentől fogva, ha felkeltettük a kíváncsiságot a természet iránt, akkor nyert ügyünk van. Tudjuk azt, hogy a gyerek rendkívül fogékony erre. Később elcsúszunk majd, de hogyha már itt a képzésnél járunk, és hogy kiknek készülnek ezek a kiállítások, illetve a természettáros programok, természetesen elsősorban nekik, tehát a tanuló ifjúságnak, de ugyanakkor én hiszek az élethosszig tartó nevelésben, és én nagyon szívesen és hosszú évek óta most már tényleg tartósan foglalkozunk időskorúakkal is.
Na de most visszatérve egy kicsit a gyerekekhez, tehát hogyha oda teszel a kezébe egy pókot, a másik kezébe pedig egy okos telefont, akkor melyiket fogja választani?
Attól függ, hogy ezt kinek teszem oda egyébként, és hogy tényleg ez a gyerek mennyire érdeklődő. Az óvodás korúak esetében a pókot is simán oda tudjuk tenni a kezükbe, mert nem félnek tőle. Egy iskolás esetében már egyébként nem. És igen, itt van ez a most sokak által emlegetett, hogy mennyire a digitális világban élünk, de én vallom azt, hogy a digitális eszközöket is kiválóan lehet használni egyébként a környezeti nevelésben. Például hihetetlen jó applikációk vannak, amelyek mondjuk egy növényhatározó, egy rovarhatározó, egy madárhatározóra vannak készítve, és ezeket a terepen is simán használhatjuk.
Honnan hoztad ezt a fajta kreatív szemléletet egyébként, ami minden kiállításodban ugye látható, nyomon követhető?
Valahol ez úgy gondolom, hogy megvolt az előtte lévő tevékenységeimben is, de az hajt előre, hogy mindig innovatívat kell létrehozni, mindig valami újszerűt, olyan dolgot, amit ebben a témában még más nem alkotott. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert ha mindig ugyanazokat a dolgokat tárjuk a látogatók elé, az unalmassá válik. Ugyanez igaz egyébként a nyári táborokra is. Ugye nagyon hosszú évek óta vannak most már természettár szaktáborok, de ott a kollégáimmal együtt, amikor összeállítjuk a természettár tábornak a heti programját, hogy mikor mit csinálunk, hétfőtől péntekig, hogy reggeltől délutánig, akkor ezekben a programokban mindig újat kell alkotnunk. Olyan nem lehet, hogy az előző év tábori foglalkozását átvesszük a tárgyévre. Mert a gyerek mit fog mondani? Ezt már csináltuk tavaly. Ilyet nem hallhatunk. Tehát mindig újat kell kitalálnunk.
Nagyon népszerű vagy a városban, mert szinte minden óvónéni, tanítónéni, pedagógusok tömkelege ismeri, hogy ki is az a Váradi Zoltán. Minden kérésnek eleget tudsz tenni?
Próbálok igent mondani mindenkinek. Ugye sok rétű tevékenységünk van a pedagógia felé is, hiszen azon túl, hogy előadásokat tartok az iskolákban, vagy terepgyakorlatokat például a parkerdőben az iskolások és óvodások számára. Ugye a vándorló kiállításaink azok szintén elérhetők az oktatási intézmények részére, azaz odaadjuk nekik, és nyugodtan használhatják, beleépíthetik a tanórák anyagába, kiegészítik gyakorlatilag a tananyagot, és a város nagy kulturális intézményeiben, mondjuk, mint a Mélius Juhász Péter könyvtárak, vagy akár a Demki és Tag intézményei, ott is elérhetőek azok a kiállításaink, és számos esetben tartok itt a csoportok számára szakvezetést.
Jó, most beszéltünk a kiállításokról, beszéltünk az ismeretterjesztő előadásokról, a táborokról. Mi minden tartozik még a te tevékenységedbe? tevékenységei körödhöz, tehát hogy mi az, amiről még nem beszéltünk, és csinálod, csak mondjuk nem látjuk, vagy nem olyan látványos.
Van egy tehetséggondozás, és a tehetséggondozás része az elsősorban természetesen a tanulásra megy. Itt a Hortobágyi Nemzeti Parkkal évek óta van egy nagyon sikeresen futó országos tanulmányi versenyünk, ez a Nagyítóval és Távcsővel a természetért. Itt harmadik, negyedikes, ötödik, hatodik osztályosoknak van ez meghirdetve. Idén is rekordszámú, szerintem mindig újabb és újabb rekordot állítunk fel. Idén 400 csapatunk van, és most ért véget az első forduló, most érkeznek befele a feladatlapok, és ezeket javítjuk. Illetve hát mellette vannak azok a tevékenységek, mint a mindenki számára elérhető városismereti séták, vagy természetismereti séták, amelyek nekem szintén nagy örömet és felüdülést nyújtanak. Meg van ugye az online térben egy természettár honlap, és mellette pedig egy természettár közösségi Facebook oldal, ami én azt gondolom, hogy már csak azért is egyedülálló, mert a témában piacvezetőnek számítunk, hiszen több mint 195 ezer kedvelő van mögöttünk.
Hogy látod egyébként a hazai természettudományos oktatást? Tehát amikor te így találkozol a gyerekekkel, és elkezded az előadásodat, és mondjuk rákérdezel egy-két dologra, akkor tudnak válaszolni? Tehát úgy rendben van ez a terület a magyar oktatásban?
Én azt gondolom, hogy először is nekem, mint az előadás tartónak kell rögtön felmérnem azt, hogy kikkel beszélek. Ugye sokszor van, hogy az iskolában felhívnak, hogy menjek és tartsak egy előadást az alsósoknak, mondjuk az állatok rejtőzködéséről. És ezt nagyon szívesen meg is tartom, de nekem még ilyenkor kérdéseim vannak, hogy kiknek kell ez pontosan tartani. Mert az, hogy alsós, az nem elegendő. Mert ugye az alsóba beletartozik az első osztályos és meg a negyedik osztályos is, egy második osztályos, egy harmadik osztályos, de itt figyelembe kell vennem ezeknek az alapozottságát, hogy ők a témában mennyire vannak otthon. Ezt egyébként az előadás első 5 percében már fel tudom mérni, de ugyanakkor, amit figyelembe kell vennem, hogy mondjuk egy második, meg egy harmadik, vagy egy negyedik osztályos között mondjuk korban van egy-másfél év, de tudásban ez szakadéknyi. Teljesen máshogy kell beszélnem egy első-második osztályossal, mint egy harmadik-negyedik osztályossal, és egyértelműen máshogy kell beszélnem majd a felső tagozatosokkal, vagy amikor mondjuk középiskolásoknak tartok előadást, vagy egyetemistáknak tartok előadást. Ugye fontos, hogy az ő nyelvezetükön beszéljek, mert ha ez nem így történik meg, és most ha visszakapcsolunk az alsó tagozatosra, ha az első osztályosok nyelvén beszélek, akkor a negyedikes unni fogja. Ha pedig a negyedikes nyelvén beszélek, akkor a kicsi nem fogja érteni. Ez egyébként a táborra is igaz, ott is nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen nyelvezetet használunk, de ugyanakkor az is fontos, hogy ők tényleg hol vannak tudásban. Alkalmazkodnunk kell mindig a tananyaghoz, alkalmazkodnunk kell ahhoz a tudáshoz, ami gyakorlatilag náluk az alapokat jelentik, és utána mi erre kezdjük meg a felépítést.
Hát itt mondtad ki a végén a kulcsszót, alkalmazkodni kell a tananyaghoz. Tehát mi minden fér bele a magyar oktatásban a természettudományos tananyagba? Most így általánosságban beszélünk, de látsz hiányosságokat?
Az én alapvető nagy hiányosságom, és ezért egyébként egy kicsit vérzik is a szívem, az két dolog. Az egyik az az, hogy az első és második osztályból kivették ugye a környezetismeret nevű tantárgyat. Noha erre szerintem simán lehetett volna úgy építeni, hogy mit hoz a gyerek az óvodából, és így ez folyamatosan mehetett volna, majd harmadik osztályban ez visszakerül. A másik az az, hogy sokszor a tankönyv nem igazán tökéletes, és hogyha a tanár nem teszi oda magát, és nem egészíti ki a tankönyvet a saját jegyzeteivel, a saját tapasztalataival, akkor bizonyos szinten a biológia, vagy akár a környezetismeret oktatása problémákba ütközik. És hogy mik lehetnek ezek a problémák, például azok, amikor én középiskolás szaktanárokkal beszélek, tehát mondjuk gimnáziumi biológia tanárokkal, akkor ők többször nyilatkozzák azt, hogy mire a gyerek hozzájuk kerül, tehát mondjuk a felső tagozatból mire átmegy a kilencedikbe, akkor a gyerek már utálja a biológiát. És hogy miért utálja a biológiát? Azért, mert mondjuk a tankönyv nem volt megfelelő, mert mondjuk maga az oktatás nem volt megfelelő, a téma nem volt megfelelő, vagy például a szövegkörnyezet nem volt megfelelő, mert olyan volt, hogy amiket olvasni kellett, hogy zigóta, puha testű, kromoszom, és hogyha ez folyamatosan csak így olvassa, és nem megfelelők az illusztrációk, nem megfelelő a bemutatás, akkor valljuk be, hogy egy idő után ezt én is utálnám. De ugyanakkor azt gondolom, hogy szerintem nincs a biológián kívül még egy olyan tantárgy, amit nagyobb lehetőségekkel lehetne mutatni, prezentálni, modellezni vagy bemutatni.
És hogy látod, hogy a biológia tantárgy keretén belül mennyire kapnak olyan ismereteket a fiatalok, amelyeket mondjuk a hétköznapok során a mindennapi életben hasznosíthatnak, vagy azok úgy jól jönnek, ha tudja, mert akkor, mit tudom én, ezt vagy ezt a problémát, vagy ezt a, vagy azt a jelenséget felismeri és tudja kezelni.
Ugye itt a felismerés egyébként a kulcs szó, és én a táborban kifejezetten szeretem azokat a gyerekeket, és hál' Istennek, ők nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem csak azért jönnek hozzám, mert kijelentik, hogy ők szeretik az állatokat, hanem amit én nagyon fontosnak látom, látok, és ez lesz ez a kulcs szó, hogy látják az összefüggéseket. Azaz például egy tápláléklánc hogy épül fel, hogy mit jelent az, hogy csúcsragadozó, mit jelent az, hogy termelő, vagy mit jelentenek azok a fogalmak, amiket egyébként rengetegen úgymond megtanulnak, de igazándiból bemagolnak, és utána ötöst is írnak belőle, hogy mondjuk egy szikű, két szikű, nyitva termő, egy laki. Megtanulták, de fél év múlva már nem tudják. És amikor ott vannak azok a lehetőségek, amiket például megmutatunk mondjuk egy szakköri foglalkozáson, mondjuk annak idején a búvárda szakkörökben, a természettár búvárda műhelyében, hogy csináltuk a csiráztatási kísérleteket, és ott rengetegen voltak gyerekek, akik ott akkor mondták, hogy most értette meg, hogy mit jelent az, hogy egy szikű. Mert vetettünk búzát, napraforgót, babot, és akkor látta azt, hogy két sziklevél van, tehát ő két szikű. A búza esetében egy sziklevél van, és egy szikű. És ez szerintem egy olyan projekt, amit szerintem hál' Istennek sok pedagógus használ, és azok a gyerekek ilyenkor valljuk be, hogy nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vannak. De hozzáteszem, ez nem feltétlenül pedagógus függő. Nagyon sokan ezt otthon is megcsinálhatják.
Te akkor úgy érzed, hogy ezek a foglalkozások, és maga, hogy létezik a természettár, és a kiállítások valamiféle hiányt igyekeznek pótolni? Vagy valamilyen plusz ismeretet akarnak adni? Tehát merre felé tapogatózzak én most?
A plusz ismeret adása az azért fontos, mert a búvárda szakkörbe például kifejezetten azok a gyerekek jártak, akik ebben a témában hihetetlenül tehetségesek voltak, és ők gyakorlatilag már akkor felismerték azt, hogy ők majd esetleg felnőttként ezzel akarnak a későbbiekben is foglalkozni, és nekik kevés az ötös. Nekik a hatos kell, és így gyakorlatilag ők motiválva voltak, és ez a motiváció az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyereket valamilyen szinten sarkalnunk kell arra, hogy ez tetszik neked. A későbbiekben egyébként, és most már kijelenthetem, és ott vannak tényleg erre a bizonyítékok, hogy a régi búvárda szakkörös gyerekek közül most már számos gyerek már javában már egyetemista, tehát ők már túl vannak nem hogy az általános iskolán, hanem a középiskolán is, és már egyetemre járnak, és sokan megmaradtak ennél a témánál, mert vagy biológus hallgatók, vagy természetvédelmi mérnök hallgatók, vagy orvosira járnak. Persze vannak azok a gyerekek is, akik nem lettek ezen a pályán, és ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy nem baj, hogyha a gyerek életében ilyenkor van egy törés, és ez egy pozitív törésnek fogom fel, mert ő azt mondja, hogy őt ez a téma most már nem érdekli, mert ő mostantól kezdve mondjuk kötéltáncos akar lenni, vagy bányamérnök, de én azt gondolom, hogy addig is egy nagyon-nagyon jó dolgot alkottunk, mert egy olyan dolgot hoztunk létre, hogy az a gyerek ebben a témában akkor nagyon-nagyon jó volt, és ez nem felejtődik el, ez megmarad.
Ahogy most így beszélsz, meg egyébként már ismerlek nagyon régóta, szóval ez nagyon úgy tűnik, hogy ez egyfajta misszió az életedben, és hogy nem állok távol ugye a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy erre tetted fel az életed.
És én ezt élvezem. Ez egy nagyon jó dolog, mert ebben mindig lehet előrelépni. Ez folyamatosan, ahogy halad benne az ember, mindig vannak célok, és ugye azt szoktuk mondani, hogy a célokat azért tűzzük ki, hogy elérjük őket, csak valahogy én nálam ez a célkitűzés ez kicsit mégis olyan másabb, mert mikor elérem a célt, már addigra ki van tűzve egy újabb, és gyakorlatilag egy vége láthatatlan ez.
Mit szóltál a díjhoz?
Öröm volt mindenképpen, minden díj, én azt gondolom, hogy öröm. Ugye sokan azt mondják, hogy egy díj az nem több, mint elismerés. Én pedig azt gondolom, hogy ez a díj nem csak elismerés, hanem pontosan serkentés arra, hogy az, amit csinálok, az jó, és hogy ezt tovább kell vinni.
Így is nagyon magas fokozaton pöröksz. Egy díj meg gondolom, hogy még megdoppingolja ezt a történetet. Hát nem tudom, hová lehet ezt még fokozni. Te tudod?
A díjak tekintetében nem természetesen. Nem.
Hogy a díj az mindig ad egy lökést az embernek, akkor még jobban oda teszi magát, mert ugye meg akarja mutatni, hogy már pedig én megérdemeltem ezt a díjat. Benned van egy ilyen?
Úgy, hogy megérdemeltem a díjat, olyan nincsen. Tehát maga az elismerés, az természetesen nagyon-nagyon jól esik, és az, hogy hová lehet ezt fokozni, hát ez lesz az a határ, amit ugye sokan mindig a csillagos égként emlegetnek, mert nagyon sokszor még én sem tudom. Tehát vannak olyan dolgok, amiket évek óta folyamatosan írok nagy könyvekbe, hogy milyen ötleteket kellene véghez vinni, megcsinálni, de valahol ezek mindig elakadnak, és ezek a könyvek úgy telnek és telnek, de aztán mindig előkerülnek, és akkor mindig, erre most megvan a kapacitás, erre most megvan a lehetőség, erre most megvan a forrás, és akkor innentől fogva ezt véghez lehet vinni, de új ötletek azok mindig jönnek szerencsére.
Azért néha pihensz is?
Persze, természetesen, hát hogyne. Én azt gondolom, hogy az ember életében az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha az ember azt csinálja, amit szeret. És ez egy szerencse. És ilyen téren azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Természetesen rengeteg olyan munkafázis van, amiben én is kegyetlenül elfáradok, de ugyanakkor van olyan, hogy maga a munka pihentet. Tehát amikor a szellemi munkát végzem, amikor például egy kiállításnak az anyagát kezdem el összerakni, az néha néha teljesen kikapcsol és teljesen relaxál, akkor is, hogyha a 28. rajzot készítem elő, és az mindig nem jó, és még mindig összetépem, de ennek ellenére mégis úgy érzem, hogy ez jó.
Váradi Zoltán, az idén 10 éves természettár tulajdonosa, vezetője, a természettudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés terén végzett munkájáért, a természetvédelem fontosságát népszerűsítő sokoldalú tevékenységéért Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át nemzeti ünnepünkön. Ebből az apropóból készült elhangzott beszélgetésünk.